Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
Köszöntjük a hallgatókat! Mai műsorunkban két olyan prémium kategóriás tőzsdei társasággal foglalkozunk, akik közzétették már első háromnegyedéves tényszámaikat. Az Autovallis szeptemberben tartotta hagyományos befektetői napját, és elsősorban a kiskereskedelmi üzletágban terjeszkedett tovább új márkákkal az idei évben. Az Alteo pedig januárban tette közzé 2030-ig szóló stratégiáját, amelyben nagyon jelentős növekedési tervek szerepelnek. A társaság méretugrást ért el a körforgásos gazdálkodásban, miután június 30-án lezárta az Éltex akvizíciót, mellyel közelebb került stratégiai terveinek a megvalósításához. Tartsanak velünk!
Ez még mindig a prémium kategória.
Egy prémium kategóriás tőzsdei társasággal foglalkozunk mai műsorunkban. Frissen tette közzé első háromnegyedéves tényszámait az Autovallis csoport. Természetesen azokra a trendekre, tendenciákra fókuszálunk, amik meghatározhatják a következő hónapok, az előttünk álló időszak kihívásait. Itt van a stúdióban Ormosi Gábor, az Autovallis csoport vezérigazgatója. Üdvözöllek, szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is!
Menedzsment vezetői szempontból mik voltak a legfontosabb üzenetei ennek a három vagy akár kilenc hónapnak? Hogy láttátok az idei évet eddig?
Már az első negyedéves jelentésünkkor is azt hangsúlyoztam, hogy ez egy nagyon nehezen tervezhető év, nagyon sok külső tényező hat ellentétesen össze-vissza és kiszámíthatatlanul rövid távon a trendekre. Miközben egyébként a meglepetés az pont az, hogy ezek a változások, ezek nem tűnnek úgy, hogy ez a sok vektor, ez ne ugyanarra az egy erdőre vezetne, amit ugye ilyen soft landolásnak tervezünk vagy terveztünk. Mert azt látjuk, hogy míg a korábbi időszakhoz képest ezek a globális kereskedelmi háború, a vámok csapkodása, bejelentés, visszavonás, bejelentés, szabás, majd annak a visszavonása, tehát tényleg havonta, hetente változó hírek csapkodnak, közben ugye vannak a szokásos, megszokott, gondolom a hallgatók által is folyamatosan követett, de ugye megint csak trendet nehezen felismerhetően leíró hírek az autópiacról, tehát hogy az autóipar nagy szereplői hogyan esnek, kelnek, új globális szövetségeket kötnek, széttörnek a régiek, ugye maguk a kereskedelmi láncok, a szállítói, logisztikai csatornák változása, ugye a helyi háborúk miatt egyébként az onshoring, esetünkben ugye vissza Európába termelést folyamatok, vagy legújabban a chip termelésben felhozott holland-kínai vitára hivatkozva azok a kockázatok, amiket minden nap látunk, minden nap valamit jelentenek, és sajnos a piacon is okoz zavart, tehát mind a kínálati, mind a keresleti oldalon valóban heti, havi szinten látjuk ezeket a kapkodásokat, de rendszerűen, és akkor az első 9 hónapról azért mégiscsak mondjak valamit magunkról is, rendszerűen mégis azt látjuk, hogy egyébként ez egy soft landing, azaz ezek a vektorok a végén mégiscsak egy irányba mennek. Mi 21%-kal nőttünk ebben az időszakban a tavalyi évhez képest. Ebben tranzakciós növekedés van, hiszen a Milán Král csoport, illetve az NC Autó a tavalyi évben megszerzett se kiskereskedelmi egységeink, ezek idén épültek be a számainkba, ezek önmagukban jelentős növekedést tesznek hozzá a számainkhoz. De az alatta lévő organikus trend, amit ugye mindig ki szoktunk emelni külön is, az is azt bizonyítja, hogy ha összehasonlítom pár számmal, akkor az EU-s átlagos növekedés ebben az időszakban 0,9% volt. Ehhez képest a mi piacainkon az átlagos növekedés az, tehát a kelet-európai régióban 6% körül mozgott, de elég össze-vissza, tehát ugye itt is országonként teljesen eltérő trendek vannak, például mondjuk Romániát rögtön kiemelhetem egy mínusz 6%-os változással, ugye Romániában a makropolitikai helyzet az egy nagyot eset kelt, egyébként reméljük, hogy fel is kelt, tehát ott is azért a trend az visszailleszkedik majd a kerrel átlaghoz, tehát visszatérve a nagyszámokhoz 0,9-es szemben átlagosan 6% a régió teljesítménye. Ahogy ezt mindig is mondtuk, ennek a régiónak azért a növekedési potenciálja az tartósan nagyobb, mint a nyugat-európai országoké, és ezen belül a mi organikus eredményünk szintén 6% körül mozgott, úgyhogy mi ezt tudjuk hozni, és erre épülnek rá azok a tranzakciós hatások, amik fölnövelik ezt a 21%-os árbevétel növekedésre.
Ezekre a trendekre, amiket összefoglaltál, milyen stratégiával reagál az Autovallis? A prezentációtokban kiemeltétek az idei évnek a legfontosabb eseményeit, és itt azért megjelentek új márkák, hogyan reagáltatok erre a helyzetre, és utána természetesen a számokba is egy kicsit mélyebben belemegyünk.
Így van, a növekedési sztorink lényege az gyakorlatilag az, hogy diverzifikáljunk. Tehát ebben a kis országokból, kis piacokból, azokon sok versenyző márka, ugye sok gyár települ ide, ezek önmagukban is növelik a versenyt, és akár országonként jelentős eltérést okoznak a versenyző trendekben. Tehát ebben a régióban is képesnek kell lenni diverzifikálni, nagyobb hálózatot építeni, ennek a piaci súlyával élni. Ez egy szinergikus lehetőségeket felkínáló lehetőség. Ugye a tipikus magyarországi gazdaságpolitikai elemzés, hogy ilyen pici országon hogyan tudnánk versenyezni az EU-s piacon, német nagyobb megye vagy egy francia régió az szöröse piacban, és ezt látjuk, hogy egy-egy ottani kiskereskedelmi egység, nevezzük ugye kiskereskedelmi egységnek, az valójában itt néhány országnak a autóforgalmát lebonyolítja. És ott is zajlik egy konszolidáció, tehát felvásárolják egymást a nagyok, vagy akár hozzávásárolnak családi egységeket. Ez Franciaországban is most már jellemző trend. Németországban talán kevésbé, ott hagyományosabbak a szerkezetek, de ott is elkezdődött, de hát a holland piac, vagy Benelux piacon, ott nyugodtan lehet mondani, hogy ország határokon átívelő módon zajlik, és hát nyilván a nagy példa, ami ebben a tekintetben mindig a Egyesült Királyság, ami teljesen amerikai módon egy nagyon-nagyon fejlett, és ilyen értelemben a mi szempontunkból ugye nagyon konszolidált piaci szerkezetet mutat föl. Tehát ez ezekben az országokban külön-külön nehezen lenne értelmezhető, itt van értelme, és szüksége is arra, hogy ugye a mi 16 országunkban, most már 17 ország egyébként, mert az is idei hír volt, hogy Moldovában is képviseljük a Nissan importőrséggel a piaci erőnket. Tehát ezeken az országokban összeszervezve bizonyos márkáknak a képviseletét, vagy kiskereskedelmi hálózatot, vagy akár majd mobilitási szolgáltatásokat, azzal egy olyan nagyságot tudunk elérni, amivel képesek vagyunk versenyezni akár nyugat-európai versenytársakkal is.
Hangsúlyoztad azt, hogy a év első 9 hónapjában több mint 21%-kal tudta növelni árbevételét az Autovallis csoport. Viszont, hogyha megnézzük az eredménymutatókat, EBITDA-ban 10% körüli a visszaesés, az egyrészvényre jutó eredmény tekintetében pedig 22%-os. Igen. Ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy marzsban az idei év eddig gyengébb teljesítményt hozott, mint a bázis időszak. Milyen okok állnak emögött elsődlegesen?
Hát ezt, ahogy a jelentésünkben is részleteztük, itt van néhány trendszerű jel, ezt külön el is, mindjárt el is mondom, és van jó pár egyszeri tétel, ami ugye egy ekkora portfólióban 30 márka, 17 ország, mindig vannak olyan elemek, amik éppen eltérően működnek az átlaghoz képest. Ezeknek az eredője a fontos, most éppen ezek sajnos, de átmenetileg lefelé mutatnak. Ugye a trendek az, ahogy említettem, az, hogy összességben növekszik a piac, organikusan is, ezzel nekünk nyilván együtt kell tudni menetelnünk, de ebben vannak megint csak eltérő trendek az egyes márkákra. Opelben tavaly láttuk azt, hogy mennyire nehéz a piacon magára találni egy ilyen múlt tradicionálisan nagyon jó és magas értékekkel, a piaci részesedéssel futó márkának milyen nehéz magára találni ebben a tényleg nagyon kiélezett versenyhelyzetben, és nem csak az elektromos autókra gondolok, hanem mindenhol most már ott vannak a kínaiak, és a kínaiakra reagáló európai, vagy akár dél-koreai, japán szereplők is, tehát ezekre mindenkinek reagálnia kell. Most tényleg, ha trendet elemzek, akkor a Renault Dacia az nagyjából tavalyra megtalálta ezeket az új modelleket, amelyek technológiailag is, dizájnban is, tehát elektronikus, tehát például a belső informatikai rendszerében is, és egyébként árazásban is már képes helytállni azokban a szegmensekben, amire fókuszál. Ezt az Opelnek idénre sikerült nagyjából elérnie, ugye a Frontera, Grandland modelleket mutattuk be a nyáron, ezek nagyon jól kezdenek teljesíteni. És azon belül mi is egyébként nagyon jó teljesítünk, mert hadd emeljem ki, tényleg erre büszkék lehetünk, hogy miközben az Opel ezekkel az új modellekkel együtt is az egész európai piaci szereplésében kb. 10%-os visszaesésben van még mindig ebben az évben, addig a mi piacainkon 3,6%-os bővülést értünk el a korábbi időszakhoz képest. Ez egy nagyon komoly és nagyon szép eredmény, és építkezünk a jövőben is. Tehát míg ezek a hagyományos európai szereplők éppen magukra találnak, és ezek egyébként segítik a növekedést, addig például a KGM, ugye a Sangyongként ismert korábbi márka KGM lett. Itt a maga a névváltás is egy olyan egyszerű esemény, aminek egyrészt a anyagi terhei benne vannak a számainkban ebben az időszakban. Jelentős marketing többletet kellett ebbe beleölni, és hát egy olyan piaci helyzetben, amikor egyébként is egy csomó új szereplő jelent meg a piacon, ez nem volt egy szerencsés választás ilyen szempontból a gyár részéről, de amúgy viszont ott is épül egy új modell struktúra, aminek a versenyképességében továbbra is hiszünk. Egyébként ez a névváltozással szerintem részben összefügg, hogy amúgy 4%-os visszaesésben van ez a márkánk, de megint, ha meg nagyképbe helyezzük, akkor egy olyan piaci részesedéshez képest, ami ugye pont tavaly évben kapta meg a gyártól a mi régiónkban a legnagyobb, tehát globálisan is legnagyobb piaci részesedést értünk el tavaly, ahhoz képest a visszaesés az nem jelentős, vagy nem stratégiai probléma.
A társaságot követő elemzők jelenleg 200 forint környékén tartják a 12 havi célárukat, ami a piaci árfolyamhoz képest egy érdemi emelkedési potenciált jelent. A Budapesti Értéktőzsde honlapján a Concornak a friss elemzése elérhető. Összességében ezeket a tendenciákat, amikről beszéltünk, ezeket emelte ki az elemző a pozitív tényezők között egyébként az árbevétel növekedését, illetve azt, hogy a retail, a kiskereskedelmi üzletág az továbbra is egy tartósan erős profitabilitás mellett tud üzemelni. A negatív tényezők között pedig a készpénz kiáramlást hangsúlyozta, a megemelkedett költségeket, és ugye a disztribúcióhoz kapcsolódó bizonyos gyengeségeket. Hogyha megnézzük az éves várakozását az elemzőnek, egyébként az elmúlt negyed években a célár is mérsékelten csökkent, illetve ezzel párhuzamosan természetesen a várakozások is. Az látható, hogy a legutolsó modell frissítésnél árbevételben még 2%-kal emelte is a korábbi prognózishoz képest az elemző a várakozásait, viszont EBITDA-ban 20 milliárd forint környékére várja az idei évet, egy részvényre jutó eredmény kapcsán pedig valamivel 14 forint fölé. Ehhez képest, hogyha az első 9 hónapot nézzük, akkor EBITDA-ban 12,6 milliárd forint teljesült, egy részvényre jutó eredményben pedig 6,7 forint. Elérhetőek lesznek-e az elemzői várakozások az idei évben, illetve talán ami ennél is fontosabb kérdés, hogy a következő év kapcsán mennyire tűnnek átmenetinek ezek a költségekre nyomást okozó tényezők, és a következő év vagy a következő éveknek a várakozásai azok megerősítésre kerültek vagy kerülnek-e?
Világos, hát így van, nagyon nehéz megítélni rövid távon a teljesítményét az autópiacnak, és ebben mi szembenézünk, hát az autóval is ezen a piacon dolgozik, és nyilván az a diversifikáltság, amire elértünk, illetve ami felé törekszünk, az ezt hivatott kiegyensúlyozni. De ezen belül mindig is lesznek hullámhegyek, hullámvölgyek. A tavaly évben például az első negyedévet emeltük ki, ugye, ami különösen magasan teljesítette, ehhez képest mindig magyarázzuk az idei bizonyítványt, mert ahhoz képest azt nem tudjuk még egyszer ugyanúgy összehozni, és hát nyilván az idei negyedéveket, ha megnézi külön az ember, akkor látja, hogy mennyire hektikusan tud változni negyedévről negyedévre az eredmény termelés maga. De a trend a lényeg valóban, ahogy mondtad is, én nem látok olyan trendet továbbra sem, ami hosszú távú terveinket veszélybe sodorná. Duplázásról beszélek továbbra is magabiztosan, hiszen a 2028-ra kitűzött céljainkban egyébként mi számoltunk azzal, hogy vissza fog csökkenni egy normális szintre az eredménytermelés, az árrésünk. Egyébként a bruttó árésünk az továbbra is 17% körüli stabilitás mutat összességében. Erre persze, hogy vannak olyan hatások, hullámzó hatások, például az árfolyam, amit nem tudunk kiszámítani, erre való piaci árazási reakciók, ezek egy-egy rövidebb időszakban eltéríthetnek minket látszólag a trendtől, de én megerősítettem azt a realista várakozásunkat, hogy bár tavalyhoz képest valóban alacsonyabb EBITDA-val és adózás előtti eredménnyel megyünk, ugyanakkor ez nem befolyásolja, és nem kockáztatjuk a korábban kitűzött stratégiai céljainkat. Továbbra is a növekedésben hiszünk, a növekedésre építünk, tranzakciókkal is fogunk előre menni, és az organikus a stabilitásunkat építjük tovább hatékonyságjavító intézkedéseinkkel is.
Az egyértelműen látszik a közített jelentésből, hogy érdemi növekedés az a kiskereskedelmi üzletágnál, illetve a szolgáltatási területen a szervízórák számában mutatkozott meg. Itt egyébként 26,2%-kal több gépjármű értékesítésre került sor, illetve a szolgáltatási területen pedig majdnem 47%-os volt a növekedés. És ugye ki is emelitek, ennek a hátterében a korábban bejelentett akvizíciók álltak. Ezen a téren mi az, amire számíthatnak a befektetők, azt talán minden negyed évben érintjük, hogy aktívak vagytok ezen a piacon, tehát igyekeztek feltérképezni a célpontokat. Mi az, amit erről a folyamatról lehet tudni, és ennek az időbeli lefutása az milyen lehet?
Azért mentünk előre a piacon, és ezzel nem csak a diverzifikáltságunkat növeltük, hanem egyébként a számainkat is befolyásoltuk azzal, hogy ez ilyen, mondjuk egy kínai elektromos márkának a bevezetése az természetes módon rontja a számainkat átmenetileg, hiszen ugye egy nulla flottával, a piacon nem szereplő futóállománnyal, ráadásul elektromos autó, tehát a szerviz igénye is később jelentkezik majd a piacon a használat során. Tehát, hogy ezek, amik felépülnek, ezek a márkák, abban nekünk befektetnünk kell, ez átmenetileg rontja az eredménytermelő képességeinket. Ugyanakkor nagyon optimista vagyok abban a tekintetben, hogy ez a verseny, ahogy az ügyfeleknek egyébként előnyt hoz, hiszen nagyobb választékból jobb árak mellett tudnak válogatni, úgy nekünk is ez építi a portfóliónkat, és már nem is olyan hosszú távon jövőre, és főleg jövő utánra érdemi eredménytermeléssel járulnak hozzá a portfólió egészéhez. És emellett pedig megyünk tovább, a kérdésedre visszatérek, ugye mind a három üzletágunkban szeretnénk bővülni. Ráadásul miközben ugye azt mondtuk már eddig is, hogy a magyar, szlovén és a cseh piacon azért nagyjából megvetettük a lábunkat, és stratégiai piaci részesedéseket értünk el. Ez ugye a kiskereskedelemben igaz, de ebből adódnak olyan lehetőségek, amikkel érdemes tovább menni, hiszen nyitottunk Debrecenben, már új szalont Győrben fejlesztjük a modellkínálatunkat, ugyanígy Szlovéniában is új márkát vettünk föl, Csehországban megyünk tovább remélhetőleg, ott is egyébként egyrészt új márkákat teszünk ugyanazokban az egységekben, másrészt pedig tranzakciókkal is szeretnénk bővülni, és hát ott van az összes többi ország, amiről azért nem feledkeztünk meg, és folynak, valóban aktívan keresünk partneri lehetőségekkel kapcsolatokat Nagykerben is, Kiskerben is. Ugye a Nagykerben azért elég jelentősen kiépültünk, Romániában a Nissan ugye a KGM mellé épült föl, itt mennénk tovább márkákkal, illetve kiskereskedelemben nagyon szeretnénk elindulni, és ugyanígy Lengyelország most már a méretünkhez illő és illeszkedő nagyságrendű befektetési célpont tud lenni.
A csoport továbbra is nagyon egészséges tőkeszerkezettel rendelkezik, a tőke megfelelése igen magas, 30% körüli, és hogyha a fordulónapot nézzük, akkor a rendelkezésre álló közel 16 milliárd forintos pénzeszközállomány is azt mutatja, vannak még lehetőségek. Körülbelül mi az a nagyságrend, amikor akvizíciókban gondolkoztok? Nyilván ez a pénzeszközállomány hitelekkel is kiegészülve azért egy elég széles körű muníciót adhat, de mekkorát, hogy látja ezt a menedzsment? Igen.
Azt gondolom, hogy nem annyira látványos, de egyébként nyilván a befektetőket valóban érdeklő háttérmunka az, hogy a működő tőkében jelentős javulást értünk el idén, évelején különösen, de ez is egyébként hektikusan tud változni negyedévről negyedévre, hiszen mindig egy pillanatkép, hogy az adott mérlegben milyen készletek, milyen szállító állomány van éppen, de erre nagyon tudatosan figyelünk, és azt gondolom, hogy ez már egy versenyelőny összességében. Szóval, hogy ez valóban a cash termelésünket azért alátámasztja, van is további lehetőségünk hitelfelvételre, úgyhogy a tranzakciónk tekintetében nem látunk korlátot. Sokkal inkább az a gondolkodásunk lényege, hogy szelektív meg maradjunk és értéket teremtő módon, magyarul relatíve olcsón tudjunk piaci pozíciókat vásárolni, és hát nyilván ehhez kell egy partner, az eladó. Úgyhogy ezek ilyen szempontból nehezen tervezhető időpontokban megvalósuló tranzakciók, de dolgozunk rajta, hogy menjünk előre. Ma a stratégiai tervünkben 2028-ig ezt a cash-t elégségesnek látjuk azokra a tranzakciókra, amit terveztünk, de hát sem az időzítésében, sem a nagyságrendjében azért nyilván nem látunk tisztán. Könnyen lehet, hogy valakivel hamarabb fogunk megállapodni, mint ahogy terveztük a stratégiai tervünkben. Ezek az elmozdulások, időbeli összecsúszások akár egyébként még azt is eredményezhetik, hogy tudunk majd a tőkepiac felé egy újdonsággal, azaz tőkebevonással fordulni, de egyébként a stratégiai tervünkhöz most valóban elég tartalék látszik a mérlegünkben.
Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba. Ormosi Gábor, az Autovalis csoport vezérigazgatója volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm szépen.
Prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
Jelentős mozgások jellemezték az idei évben az Alteo NRT részvényeinek az árfolyamát. Itt van a stúdióban Kovács Domonkos, az Alteo vállalat felvásárlások és tőkepiacokért felelős vezérigazgató helyettese. Köszöntünk, szervusz!
Szervusztok, üdvözlöm kedves hallgatókat!
Megjelent a friss, gyors jelentésetek, és hát felemás képet mutattak a számok az év első háromnegyed évében. Az árbevétel 16%-kal nőtt, az EBITDA viszont 20%-kal maradt el az egy évvel korábbi bázis időszakhoz képest. Milyen hatások azok, amik megjelentek akár az utolsó publikált negyed évben, akár pedig az év eddigi részében?
Igazából talán egy első körben három dolgot emelnék ki. Az egyik az, hogy azért az árbevétel az szinte majdnem minden szegmensünk esetében növekedett, sőt a túlnyomó részük esetében ez egy kétszemegyű növekedés volt. A másik, amit kiemelnék, hogy ezen növekedés mögött egyrészt nyilván a tevékenységük sikeressége, de azon túlmenően azért két fontosabb akvizíció, illetve befektetések állnak. Idén zártuk június végén az Éltex akvizícióját, amivel a circular economy, tehát ez a hulladékgazdálkodásról és a körforgásos gazdálkodásról foglalkozó üzletágunk bővült egy óriási, tehát egy jelentős méretugrás valósított meg. Tavaly évvégén zártuk, és tulajdonképpen hát idéntől kezd a számokban megjelenni, nyilván ez is növekedés okoz, ugye vettünk egy szélerőművet, egy 24 megawattos szélerőművet, továbbá ugye szintén tavaly állt üzembe, ezért tavaly évben még nem teljes egészében, de időntől már megjelenik a számokban egy naperőművünk is, ami megkezdte a működését Tereske régióban. Tehát ezen, hogy úgy mondjam, extenzív faktorok is erősen belejátszottak ebbe az árbevétel növekedésbe. Miért esett vissza az EBITDA? A tevékenységünkben profitabilitás szempontjából kiemelt súllyal bíró menetrendezési, illetve a kiegyenlítő energiaszolgáltatásokat emelném ki. Ott egy erőteljes fedezett csökkenés volt megfigyelhető ebben az évben. Azt kell, hogy mondjam, hogy azért ezt mi vártuk meg, tudtuk, hogy előbb-utóbb ez lesz. Úgy elemezném talán ezt a helyzetet, hogy ugye mi már viszonylag korán felismertük azt, hogy a kiegyenlítő energiaszolgáltatás iránti igény a megújulók terjedésével erősen meg fog nőni. Ugye 2018-ban adtuk át például ehhez a tevékenységhez erősen kapcsolódóan ugye az első energiatároló kapacitást itt egész Magyarországon, szóval hogy mondjam, úttörők voltunk ebben a tevékenységben, és hát ennek a gyümölcsét azért hosszú ideig élveztük, hiszen az elmúlt évek igen jelentős profitabilitás javulásában ez masszívan szerepet játszott. Viszont hát az történt, ami általában történni szokott ilyen technológiai újdonságra alapuló, vagy újabb eljárásokat jelentő tevékenység esetében, hogy azért a piac is fölnőtt hozzánk, nagy tőkerejű, erős versenytársak jelentek meg, és hát azért érezhetően szorítják le a fedezeti szinteket, úgyhogy nekünk valami újat ki kell majd találni megint, hogy a növekedést tudjuk folytatni az eredményesség tekintetében is.
A stratégiai növekedéshez kapcsolódó költségek között különösen a személyi jellegű kiadások emelkedtek jelentősen. Milyen tételek okozták ezt a növekedést, és hogy kapcsolódnak ezek a stratégiához?
Itt is azért megint kiemelném, hogy ugye ezek az extenzív faktorokat, tehát ugye az akvizíciók hatásaként, csak egy példa, ugye az Éltex akvizíció előtt az Alteo munkaerő létszáma egy olyan hozzávetőleg 500-540 fő volt, viszont az Éltex akvizícióval ez a létszámunk ez 1300 fő felé növekedett, tehát több mint kétszeres létszámbővülést látunk, tehát abszolút van egy ilyen extenzív eleme is ennek, ugye az akvizícióval együtt bővült a személyi költség. A másik fontos faktor, és itt csatolnék vissza ahhoz, amit mondasz, ugye ez a növekedés, ugye hát a stratégiánkkal összhangban egy nemzetközi vállalatot kívánnánk építeni, és ez bizony igényel olyan szaktudást, ami még korábban annyira nem volt meg nálunk, illetve addicionális kapacitásokra van szükség különböző szakmai területeken, és hát ez jár némi személybővüléssel, ami szintén megmutatkozik ezekben a számokban. Talán úgy elemezném ezt a helyzetet, hogy most újra egyfajta intenzív befektetési periódusban vagyunk, mert az egész stratégiánk arról szól, hogy rengeteget kell beruházni ahhoz, hogy azokat a célokat, amit a stratégiában kitűztünk, ennek ugye a lényeg az, hogy egy nemzetközi szinten is jelentős, erős középmezőnybe tartozó és ennek megfelelő termelői kapacitásokkal rendelkező tiszta energiavállalattá vagy fenntartható energiaszolgáltató vállalattá váljunk. Azért nem hangsúlyoznám túl az időjárás függőt, mert kicsit leegyszerűsíti szerintem a tevékenységünket. cégünket, mi ennél többet és egy kicsit szofisztikáltabb megoldásokat kínálunk itt az energetikai átállás jegyében. Úgyhogy erre készülvén bizony a költségek megemelkedtek, de azt mondom, hogy ez a befektetés része. Tehát a befektetés az nem mindig beruházás, vagy új cégek akvizíció, a befektetés része az is, hogy az erőforrásainkat fejlesztjük, növeljük.
Nézzük meg jobban azt, hogy az egyes szegmensek azok milyen teljesítményt nyújtottak, hogyha itt a harmadik negyedévre fókuszálunk, akkor akár árbevétel, akár EBITDA tekintetében, hiszen ahogy említetted is, van egy olyan stratégiátok, ami az üzleti szegmenseknek a további fejlődésére épül, és akkor, hogyha a számokba belemélyedünk, utána természetesen majd a stratégiára is kitérünk egy kicsit mélyebben.
Ahogy az árbevételt említettem, az lényegében majdnem minden szegmensnél közel kétszámjegyű bővülést tudott mutatni, ahol eredményességben jelentős volt a visszaesés, a hő- és villamos energiatermelés szegmensünk. Ezen belül ez a szegmens végzi a kiegyenlítő energiaszolgáltatásokat, a termelésmenedzsment szolgáltatásokat, amit a külső ügyfeleknek nyújtunk. Tehát közel 2000 megawattnyi naperőmű menetrendezését mi végezzük el. Összességében ez egy elég szép szám. Pakshoz mérhető nagyságrendű kapacitás. Na most ez a tevékenységünknél volt tapasztalható, ugye a már előbb említett fedezett romlás az említett okok miatt, és mivel ez egy nagy EBITDA kontribútor volt, ezért ebből kifolyólag is erősen érezteti a hatását, hogy itt a fedezeti szintek romlottak, úgyhogy itt tapasztaltunk ebbe a szegmensbe, a szegmensre allokált elsődleges EBITDA-ban egy olyan jó 28% körüli visszaesést. A többi szegmensnél ugyanakkor EBITDA növekedésről van szó. Persze azért itt a mellünket nem okvetlenül kell verni, hiszen például ugye a hulladékgazdálkodásban vagy a megújuló energiatermelési szegmensben azért emögött az van, hogy vettünk cégeket, vettünk eszeteket, amik segítették ezt a növekedést. Talán a kiskereskedelmi szegmest emelném ki, az mondjuk az tényleg organikusan ugye 5%-kal tudott javítani azért a teljesítményen, ami egy óriási teljesítmény, hiszen ugye a kiskereskedelem a versenynek egy nagyon erősen kitett tevékenység.
Jól látszik a stratégiai prezentációtokban, kerekítve, de ilyen 4 milliárd körüli negyedéves EBITDA az, amit az Alteo szállítani tudott az elmúlt negyedévekben. Voltak kiugró értékek, amire utaltál is, elsősorban 2024-nek a második és a harmadik negyedéve. Hogyha kicsit előre tekintünk a következő időszakra, akkor nagyságrendileg a befektetőknek ezzel a 4 milliárd körüli értékkel lehet stabilan számolni, vagy pedig be fognak majd kapcsolódni olyan új beruházások, vagy az új beruházásoknak az eredménye, ami képes lesz nagy biztonsággal ezt a teljesítményt szépen fokozatosan növelni. Hogy látod ezt?
Én abban bízom, hogy ez utóbbi fog történni, tehát beruházunk, fejlesztünk, próbálunk új tevékenységeket csinálni adott esetben. Ugye ez a hulladékgazdálkodási tevékenység, amely a körforgásos gazdasághoz kapcsolódik, ott jelen pillanatban rengeteg dolgunk van. A korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységünk méretéhez képest egy óriási ugrást valósítottunk meg, tulajdonképpen ott megvalósult, hogy úgy mondjam, a méretugrás, de hát azért ez rengeteg feladattal jár. Most képzünk egy ilyen hatalmas entitást, a maga rengeteg munkavállalójával, tevékenységi komplexitásával. Ezt nekünk integrálni kell. Tehát ha ez sikeres tud lenni, ami azért olyan nagyon gyorsan nem tud lezajlani, tehát ennek némi idő kell, én azért nagyon bízom, meg mi nagyon bízunk abban, hogy az a hulladékgazdálkodásban egy komoly profit potenciál van, ezért is csináljuk. Úgyhogy ott szerintem azt tud segíteni. Természetesen fejlesztjük tovább a kiegyenlítő energiaszolgáltatási tevékenységünket, ott is eszközöltünk beruházásokat már az idei évben is, meg hát további nagy beruházásokat is csinálnánk. Talán leginkább ugye kiemelném ezt a hatalmas 70 megawattnyi energiatároló fejlesztésünket. Tehát csinálunk csomó beruházást, amitől azt várjuk, hogy azért vissza tud majd erősödni az EBITDA-nk. A kérdés ennek szerintem az időzítése. Na most én azt gondolom, hogy azért ez időben egy kicsit elhúzottabb dolog lesz, mint azt talán szeretnék itt a kedves részvényeseink, mert azért ezeknek üzembe kell állni, a versenytársak is látjuk, hogy építkeznek, fejlődnek, tehát ezeknek nagyon be kell tudni ahhoz érni, hogy igazából a jótékony hatásukat ki tudják fejteni az eredményességünkre, de hát ezen dolgozunk. Én azt gondolom, hogy a múltban is azért voltak olyan időszakok, amikor inkább a befektetésekre fókuszáltunk, és utána utána tudtuk elérni az eredményesség robbanást. Nagyon bízom benne, hogy idővel itt is ez fog történni.
Rendszeresen nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a negyedéves beszámolókban számot adjatok arról is, hogy a stratégiával kapcsolatban milyen eredményeket értetek el. Az elmúlt negyed évben milyen fontos eredmények voltak ezzel kapcsolatban?
Már említettem a különböző akvizícióinkat, ugye hát ez ilyen stratégiai pillérbe irányulta, ugye egyrészt a megújuló energiatermelés, másrészt ugye zajlik a kiegyenlítő energiaszolgáltatás, illetve az energiatároló kapacitás bővítő beruházásunk, harmadik meg ugye a körforgásos gazdálkodás és a hulladékgazdálkodásba tett befektetés, és emellett hát aktívan nézzük ugye a regionális befektetési lehetőségeket, ennek még nincs kommunikálható eredménye, óvatosan haladunk. Itt azt kell látni, vagy én legalábbis azt tapasztalom, hogy bődületes mennyiségű lehetőség meg ötlet van, de abból megtalálni az igazán értékes gyöngyszemeket nagyon nehéz, ez az egyik. A másik, amit én talán hangsúlyoznék, hogy partnerségek képítésén keresztül próbálunk haladni, tehát keresnénk azokat a erős helyi erőket, akikkel összefogva együtt teremthetünk valami értékeset, mi hoznánk hozzá a mi Altaós szaktudásunkat, ők a helyi ismeretüket, a helyi kapcsolataikat, és ilyen partneri viszonyrendszer kialakítása azért ez egy időigényesebb folyamat, tehát azért ezzel nem akarunk kapkodva, rohanva haladni, hanem szépen fokozatosan építkezve próbálunk előrébb menni. Nagy erőkkel dolgozunk ezen, én bízom benne, hogy azért ennek előbb-utóbb meg lesz a gyümölcse.
Többször előkerült már a hulladék gazdálkodás, és hogy abban egy komoly potenciált láttok, de mi ennek az alapvető oka, és ugye mondtad, hogy ezért ezek az akvizíciók, ezeknek az integrációja az időt vesz igénybe, az Éltexről külön is beszéltünk, de talán érdemes érzékeltetni a számait, hiszen egy nagyon jelentős szereplőről van szó a hazai piacon. Hogyan látjátok a hulladék gazdálkodásnak a jövőjét, és hol helyezitek el ebben a dinamikus fejlődésben az Alteót?
Igen, én a hulladék gazdálkodást egyfajta, egy kicsit nem tudom, talán emlékeztek még rá, így a 90-es évekből nagyon gyakran emlegetett kifejezés volt ez az emerging market, ez a feltörekvő vagy felemelkedő piacok. Na most a hulladék gazdálkodásról nekem ez egy kicsit ez jut eszembe. Ez egy olyan piac, ahol az én meglátásom szerint egy kicsit ilyen vadkapitalista viszonyok uralkodtak itt elég sokáig, és hát ami most zajlik, részén nyilván a koncesziós rendszer képítésén keresztül is egyfajta megpróbálni egy kicsit rendbe tenni, jobban szervezetten működővé tenni a hulladék gazdálkodást. Tehát én azt gondolom, hogy egy olyan tőzsdei cégnek, mint mi vagyunk, itt is egyfajta ilyen elsőként erre a piacra a mi magunk sztenderdjeivel rámozduló cégként itt tudunk értéket teremteni ezáltal. Másik dolog, én azt gondolom, hogy azért amire mi ugye a hulladékgazdálkodáson belül is elsősorban erre az újrahasznosítási tevékenységre fókuszálunk. Szóval ez a kulcs. Ezt kell szerintem nagyon nyomni. Ugye most ott csinálunk is két beruházást, DRS gépsort állítunk üzembe lassan. Ez a PET palackok jobb szétválogatását, újrahasznosíthatóvá tételét végző gépsor. Ez is azt mutatja, hogy igazából az igazi fantázia ebben van, mert tulajdonképpen innentől kezdve a hulladék egyfajta nyersanyag, valami új anyagnak a nyersanyaga, aminek megkiemelt értéke lehet, hiszen egyrészt kínálati oldalról, tehát a hulladék előállító részéről egy érdek, hogy mi elszállítsuk és kezeljük a hulladékát, másrészt meg létrehozunk egy terméket, ami meg másnak érték lehet, és azt tőlünk meg tudja venni, és ez is eléggé fejletlen volt eddig ezen a hazai piacon, mi úgy látjuk, és azt gondolom, hogy egy emerging marketre jellemző módon ebben még nagyon komoly, nem felszabadított potenciálok vannak. Ez az újrahasznosítási kapacitásunk a korábbi 40 ezer tonna körül nagyságrendről, olyan 160 ezer tonnára nőtt az Éltex akvizíció eredményeként. Ugye, amit ez a már említett DRS gépsor üzembehelyezése, az további 42 ezer tonnával bővíteni a feldolgozási kapacitásainkat. Amúgy az Éltex egy olyan 30 milliárdot meghaladó árbevételű cég volt, és hát innen próbálunk tovább nőni. Tehát, hogy lássuk mondjuk az Altaó egész Nestlének a árbevétel 100 milliárd egy éves szinten, most ilyen nagyságrendileg mondom a számot, tehát ahhoz képest azért egy ilyen jó 30%-os bővülés, egy olyan szegmens, ami energetikai cégként nekünk korábban nem volt meg, ez egy irtózatos bővülés. És hogyha ezzel átcsatolhatok a stratégia megvalósításának a kérdésére, azt mondanám, hogy például a hulladékgazdálkodás terén nagyjából elértük szerintem, legalábbis méret szintjén óriási lépést tettünk ebbe az irányba, hiszen ezekkel a méretekkel azért Magyarország egyik legnagyobb hulladékfeldolgozó vállalatává váltunk. Egyéb területek, ugye folytatjuk, az látszik tovább is a megújuló energetikai, illetve a kiegyenlítő energiaszolgáltatási tevékenységbe eszközölt befektetéseket, és amit ugye nagyon vár tőlünk a nagyközönség, ugye erről is korábban ejtettem pár szót, ugye ez a nemzetközi terjeszkedés. Ez utóbbiban meg azt tudom mondani, hogy nagyon aktívan dolgozunk rajta, erősen fejlesztettük az erőforrásainkat abba az irányba, hogy képesek legyünk egy nemzetközi cég felvásárlására, annak a szervezetünkbe integrálására. De itt azért azt kell látni, hogy ugyan nagyon sok a lehetőség, de a gyöngyszemek megtalálása azért az elég komoly idő, és hát azért a megtérülési kockázatkezelési elvárásainkból pedig nem akarunk feladni, tehát úgy azért nem akarunk nőni, hogy azokat nem kellő körültekintéssel vesszük figyelembe a befektetési döntés kapcsán.
A MOL-al, mint stratégiai tulajdonossal terveztek különböző területeken együttműködést. Mit érdemes, illetve mit lehet erről tudni?
Hát a MOL-nak elsősorban ugye nyilván a különböző termelőfacilitásaival kapcsolatban segítjük, illetve támogatjuk őket különböző energetikai szolgáltatásokkal. Ilyenekről már volt is korábbi jelentés. Nyilvánvalóan a megújuló energetikai törekvéseiket is támogatjuk, és itt határozottan azt érezzük, hát azért beszélgettünk a különböző projektekről, hogy számítanak a mi tudásunkra, a véleményünkre. Különösen ugye ők is egyre jobban azt látom, hogy felismerik, hogy az, amit mi kiegyenlítő energia szolgáltatásokban, termelésmenedzsment szolgáltatásokban tudunk, az egy nagyon-nagyon komoly érték, és hát ott nagyon is számítanak arra, hogy segítsünk nekik, hogyha ilyen helyzet előáll.
Köszönjük, hogy befáradtál a stúdióba. Kovács Domonkos, az Alteo NRT vállalatfelvásárlások és tőkepiacokért felelős vezérigazgató helyettese volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm szépen.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmüket!
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.